Dicsértessék a Jézus Krisztus! Román Attila vagyok, a mai műsornak a szerkesztője. Azért szerkesztő, mert ebben a rendkívüli időszakban a mai műsor is rendkívül lesz. A világjárvány miatt ugyanis magas kockázati csoportba tartozva önkéntesen karanténban vagyok. Nem tudtam, hogyan készíthetnék új beszélgetős műsort. Azt azonban igen, hogy van valaki, aki segíthet ebben a helyzetben is. Imában Istenhez fordultam, és csak estig kellett várnom a válaszra. Azon az estén a világháron kaposvári Kúzgyós barátaimmal beszélgetve kiderült, hogy Lákovics Péter, a három gyermekes édesapa, akit mindenki csak Dufiként ismer, a Pécsi Hittudományi Főiskolán tanul. És egy dolgozat megírásához interjúkat kellett készítenie olyan emberekkel, akik közösségépítők. Ő Lengvai András barátommal is beszélgetett, akinek jelentős szerepe volt abban, hogy ez a kaposvári baráti körből egy szentmihályi imakör alakuljon ki. Hallgassunk bele a nekem elküldött felvétel első részébe.
Milyen kis csoportról szeretnénk beszélni?
Szentmihályi imakör.
Mi az alapja a szentmihályi imakörnek?
Mindenképpen a barátság. Tehát az alapja, nem?
Mi volt az alapötlet, ami miatt ez létre lett hozva?
Hát az alapötlet, az biztos a Szentlélek tette a szívünkbe az alapötletet. Tehát, hogyha ha kicsit a Szentlélektől is elvonatkoztatunk, akkor azt lehet mondani, hogy ez azért jött létre, hogy a kurziót támogassa. A kereszténységről szóló tanfolyam szervezéséhez nyújtson egy bázist, hogy az ott lévő emberek hétköznapi életükből példákat tudjanak venni egy lelki gyakorlaton, és az élet példáikat el tudják mondani.
És hogy zajlik egy ilyen szentmihályi imakörös találkozó?
Van egy levelező lista, és ott meg van hirdetve egy alkalom, hogy általában ez keddenként szokott lenni, keddenként 6 órakor egy kis irodahelyiségbe. Nincs igazából egy konkrét téma meghatározás, hanem egy rövid imával kezdünk, utána pedig egy hogy vagy kör zajlik. A hogy vagy körbe elmondhatjuk ugye életünk eseményeit, elmondhatjuk azt is úgy, hogy mikor éreztük magunkat ezáltal közelebb Istenhez, vagy távol éppen Istenhez, milyen az ima életünk, ezt is elmondhatjuk. Isten kapcsolatunkról beszélhetünk emellett arról is, hogy ki olvassa, hogyan olvassa a Szentírást. Erős ilyen Isten élményeket is szoktunk egymással megosztani, valamint azt is, hogy ki tudtunk esetleg közelebb vinni a jó Istenhez, vagy például mondjuk, mit tudom én, a munkahelyen milyen tapasztalatok voltak, mondjuk egy esetleg egyes ellenséges környezetben, hogy lehet valakit esetleg megszólítani, vagy tanúságot tenni arról, hogy keresztény vagyok, és hogy lehet valakit esetleg közelebb vinni Krisztushoz. Tehát nagyjából ilyesmi a fő csapásirány, és a végén pedig egy imával szoktuk ezt zárni.
Azt mondtad, hogy 6-kor kezdődik. Ez ilyen éjszakában nyúló, vagy van valami limit, valami korlát?
Nem, tehát igazából igyekszünk azért egy korlátot tartani, tehát egy-másfél óra, maximum 2 óra az időtartam, de igyekszünk a másfél órában benn maradni, tehát tudni kell, hogy azért ez 5-6-7 fő, tehát hogyha esetleg tehát az imakör létszám az 11-12 is lehet, csak ugye nem mindenki jön el, de ha heten már eljönnek, és mindenki 10 percet beszél, akkor azzal már elég jelentősen kitöltjük az időt, tehát próbálunk ügyelni az egyensúlyra, amit a legelején még nem biztos, hogy jól csináltunk, hogy nagyon elszaladt velünk az idő, és nagyon későn értünk haza, olyan 10-11 óra tájba, és ez ugye nem igazán jó, tehát a család is telefonákat várnak ránk, hol vagyunk, nem tudják, másnap pedig ugye dolgozni kell, munkába kell menni, és az meg, tehát ilyen szempontból nem mindig kedvező, hogy 11-kor ugye hazaér az ember, és akkor még egy picit azért a feleségével is beszélget, hogy mi volt aznap, úgyhogy és akkor ugye korán kéne kelni, úgyhogy ilyen szempontból volt, tehát ezt egy mindenképpen időkorlátok közé kell szorítani.
És milyen az alaphangulata? Barátságos, vagy, alap, csak, alap, vagy csak alap. Egy dolog miatt jártok össze, vagy barátok vagytok? Vagy,
hát,
vagy
ez alakul? Azt gondolom, hogy a civil életben is barátok vagyunk. Úgy érzem, hogy számíthatunk egymásra, és ha valami van, valami probléma van, akkor napközben is bárkit fölhívhatok, és mondhatom, hogy gyere, segítsél. Az alaphangulat az általában mindig vidám. Vidám, nagyon jól megy a poénkodás, a viccelődés, az egymás ugratása. Úgyhogy az egy-másfél-két óra, amit eltöltünk, az mindig gyümölcsöző a civil életre is, mert egyszerűen föl lehet töltödni, elfelejtjük azokat a bosszus eseményeket, amik mondjuk napközben velünk történtek, és ugyanakkor nagyon mély megosztások is szoktak néha lenni, és ebben látjuk, hogy mindenkinek vannak harcai, mindenkinek vannak nehézségei, mindenkinek van keresztje. És hogyha neki van, és képes egy olyan nehéz keresztet cipelni, amit én nem bírnék el, és az a saját kis keresztemet, nehogy már ne vigyem akkor. Tehát úgyhogy ez mindig nagyon jó dolog. Tehát ez az imakör mindig nagyon jó, mindig föltölt, és a hétköznapi életben is egy erőforrás.
Mikor alakult?
Egy kurzió után alakult, de szerintem ez már több mint 5 éve. Nagyon érdekes volt a megalakulása, mert ez novemberben volt, és ugye ahogy a Szentlélek így a szívünkbe tette ezt a gondolatot, hogy létrehozzuk, azért még egy-két hét eltelt, és karácsony előtt 2 héttel tudtuk összehozni, és 4 ember eljött pont egy olyan időpontban, ami igazából nem volt annyira kedvező.
Állandó mindig a helyszín, vagy mentek házról házra?
A helyszín az állandó. A feleségemnek van egy ilyen kis irodája, és ott szoktunk összegyűlni. Nem egy nagy hely, tehát épp, hogy alig beférünk. Tehát 11-en vagyunk, akkor már... Tehát nincs is annyi székünk, meg valakinek állni kell, és tehát egy ilyen 4x5 méteres helység talán, ha van, de még lehet, hogy annyira. Lehet, hogy csak 4x4-es. Szóval egy ilyen kicsi kis helység.
De... És akkor gyakorlatilag akkor te hoztad létre, és milyen céllal?
Én hoztam létre a barátaimmal. Tehát az első, tehát én nem akartam, sose akarok tehát csoportvezető lenni, vagy nem tudom, micsoda. Én ilyen titkárnak tartom magamat, tehát aki szól, hogy jöjjünk, találkozzunk. De így konkrétan nem hiszem, hogy nagyon... szigorúan beleszólnék a csoportvezetésbe, hogy ki mennyit beszélhet, meg hasonló. Tehát igyekszem arra figyelni, hogy a lezárás az időben legyen. Tehát hát a barátaimmal én hoztam létre, de tehát azt gondolom, hogy a csoportvezetés azt is közösen csináljuk meg.
És igazából kinek jött létre? Csak kurziósoknak, vagy olyanoknak, akik mondtad, hogy ebben a lelki gyakorlatban segítenek? Vagy hogyan kell elképzelni?
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy, ahogy tulajdonképpen az egyház jövőjét elképzelik, vagy ahogy talán régen is volt, hogy egy ilyen kis csoportok tudják jól egymás között megélni a mindennapi életben a hitet szerintem. Tehát amikor elmegyek a templomba, az teljesen más, ott is találkozom barátaimmal, ismerőseimmel, de az nem egészen ugyanaz, mint egy nagyon jó kis baráti társaság, ahol lehetek őszinte, tehát olyan szinten, hogy tehát a legvégsőig el tudok menni, és őszintén, és nem fognak kinevetni, nem fognak megítélni, nem fogják ezt utána rólam ezeket a dolgokat másoknak kiadni, és ezzel visszaélni. Tehát első körben a fő cél az volt, hogy megéljük kurziósként a mindennapi életünket, és bizony elhatároljuk az imakört azoktól, akik nem végeztek kurziót, mert néha olyan dolgokról beszélünk, olyan szófordulatokat használunk, amivel bizonyos meglepetéseket lelőnénk, és tehát ugyanabból az imakönyvből imádkozunk, és tehát olyan dolgok vannak, ami nem biztos, hogy célszerű lenne, hogy hallanák azok, akik még nem voltak. De aki már elvégezte, annak természetesen nyitott, és azt gondolom, hogy akkor működik jól egy kis csoport, egy imakör, hogyha nyitott, és mindig tudunk új embereknek szólni, új embereket behívni, és bátran be is hívjuk ezeket, mert általuk mi is többek leszünk. Tehát ezt így látom. Tehát itt ennél az imakörnél feltétel az, hogy aki elvégezte a kurzit, az jöhet. Tehát aki nem, az még nem.
És hogy áll ez az imakör kapcsolatban maga a kurzióval? Mert hogy mondtad, hogy a kurzió sok jöhetnek, akkor gondolom, akkor vagy kapcsolatban vagytok a kurzióval.
Hát én azt gondolom, vagy azt szeretném elképzelni, tehát itt még van azért tennivaló, hogy ilyen kis csoportokból állna a kurziós közösség, és tehát ezek a kis csoportok ilyen kis építő téglák, amiből akár egy nagy piramist, vagy akármilyen építményt föl tudunk építeni, és úgy, hogy mert ugye van, amikor a csoportok találkoznak, van egy olyan rendezvényünk is, tehát és így kapcsolódik magába ugye ebbe a lelkiségbe, hogy vannak ilyen találkozók.
Hogyan lehet igazából a kurziót végezni ilyen következő mondom, ez jutott eszembe, hogy...
Hát, tehát a kurzió végzés az úgy működik, tehát ez egy tulajdonképpen egy civil lelkiség, és tehát valahogy úgy kialakult egy olyan csapat, itt Kaposváron, és a személyem akkor is sokat tett azért, hogy kialakuljon, akik szívesen áldoznak az idejükből, arra, hogy ilyen tanfolyamokat tartsanak. Tehát van egy kis szolgáló csapat, és tehát minden évben van 2-3 kurzió, tehát ami egyházmegyénkben is, de ugye tehát én például nem itt végeztem, hanem én Tihanyba, ugye a Mária Rádió felhívására végeztem el. Tehát az országban van több hely és lehetőség arra, hogy kurziót végezzen, minden egyházmegyéhez kapcsolódva. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát ezt egyházmegyei kurziónak hívjuk, tehát itt a Kaposvár egyházmegyei kurzió, tehát tulajdonképpen a püspök atya támogatásával és az ő jóváhagyásával tud működni ez a kereszténységről szóló tanfolyam.
És ez csak papok, vagy csak civilek?
Hát papok és civilek együtt, tehát az a szép ebben, hogy úgy, mint az egyháznál, hogy együtt működnek ezek a dolgok. Vannak lelkes atyák, akik segítenek ebbe, de is nagyon szép, hogy civilek és atyák együtt működnek ebbe a helyiségbe tulajdonképpen. Én néha azt érzem, tehát én is szerveztem már több ilyen kereszténységről szóló tanfolyamot, hogy ez mindenkinek élmény, az a lényeg.
Ugyan van ez a hétvége? Van valami központi vezetés?
Épül föl, hogy az egyházmegyékhez kapcsolódnak ilyen titkárságok. És ez a titkárságot ezt úgy választják időközönként, és azok a tisztségviselők tulajdonképpen ennek a mozgalomnak az irányítói, és ez megvan tulajdonképpen országos szinten, mert van egy nemzeti titkárság is, ami a helyi, tehát az egyházmegyei titkárságokból álló emberekből. Tehát így épül fel ez tulajdonképpen ez a...
És igazából ki dönt arról, hogy mikor van kurzió?
Hát mindig az illetékes titkárság dönt erről, tehát az illetékes titkárság vitatja meg azt, hogy mikor legyen kurzió. Tehát általában úgy igyekszünk, hogy mondjuk legyen nyáron, télen, vagy akár tavasszal, nyáron, télen, tehát ilyen.
És milyen programok vannak? Hol és mikor? Mondtad, hogy az egyházmegyén belül
az egyházmegyén belül nem kifejezetten Kaposvárhoz kötődően, hanem akár Nagykanizsa, de nem csak a nagyvárosok, hanem kisebb települések, Nagyrécse, Babócsa, tehát szoktak lenni ilyen tényleg ilyen kurziós találkozók, ahol csoportok találkoznak esetenként, akár 100-150 ember, de 60-70 ember biztos, hogy találkozik. És tehát ezek is elsősorban azért vannak, hogy azt a tüzet és a lángot azt újra föl lehessen lobbantani. Találkozom a kurziós barátaimmal, testvéreimmel, akik szintén megerősítenek abba, vagy segítenek abba, hogy ezt az utat ezt érdemes járni, jó járni, és egy igazi keresztény élet, tehát egy igazi jó keresztény élet
program. És mi történik ezeken az összejöveteleken?
Hát az összejövetelek általában úgy zajlanak, hogy tehát van egy kis gyülekezés, ahol kötetlen beszélgetéssel indul kis kávé, te a sütemény, aztán akkor a program maga úgy alakul, hogy általában ott szokott atya is lenni, annak van egy köszöntője, esetleg egy kis tanítás, aztán, hogyha valaki tanúságtételt mond el arról, hogy ezt ő hogy éli meg a mindennapjaiban, aztán szokott lenni itt is mindig kis csoport, tehát ha volt tanítás, akkor ahhoz kapcsolódó kérdésről van az ott lévő kis csoportban megosztás. Néha van szentmise, szentségimádás mindig van, úgyhogy nagyon, nagyon gyümölcsözőek. Tehát ezek általában szombati napon szoktak lenni, és hasonlók. A program szokott még lenni, esetleg az zarándoklat is, tehát az is egy...
Milyen sűrűn van ez?
Tehát az ilyen csoport találkozó az havi szinten azért megvalósul. Tehát a kis csoportból heti-kétheti szint az fontos és segítő. Havi szinten viszont nagyon gyümölcsöző az, hogyha az egész egyházmegye kúzica csoportjaiból emberek tudnak találkozni bizonyos helyeken.
Akkor térjünk vissza az elejére, hogy mi a Szent Mihály Makörnek maga a célja? És akkor utána következő kérdés, hogyha összefügg, hogy mi a kurzió célja?
Hát a Szent Mihály Makör egy kurziót támogató bázisként jött létre, tehát arra jött létre, hogy az ott lévő emberekből akár kurziós munkatársak legyenek. Ugye, amikor ez létrejött, akkor még így budapesti segítséggel, budapesti brigádokkal alakították kurzit, és önálló kurzió szervezéshez szükséges volt egy ilyen munkatársi gárdának a kialakítása. És ennek a bázisát, vagy ennek az alapját adta egy a Szent Mihály Makör, tehát hogy volt ott egy budapesti mentorunk, a Román Attila barátom, akinek az volt az álma, és ő így szervezi a kurzit, hogy egy kis csoport vegye a kezébe azt, hogy ezt a kereszténységről szóló tanfolyamnak a szervezését, és sok esetben most is, akár Budapesten is az ő irányítása, az ő tanácsai alapján így indul egy kurzió kialakítása. Hát a kurziónak szerintem a végső célja az, hogy megmutassa, hogy Isten szeret téged. Tehát ez egy élményszerűen megmutatni a kereszténységet. Tehát ez a cél, hogyha ezt mondjuk lebontom egy így megfogható a dologra, akkor azt mondom, hogy minél több embert elvinni Jézus Krisztushoz. Tehát ez így egy mondatban.
És hogyha azt kérdezném, hogy mik az örömök ebben, mit válaszolnál?
Tehát belülről érzem azt, hogy ezt kell csinálni, mert ez jó. Tehát ezt igazából csak azt tudja meg, hogy miért jó, aki átélte. Ha mélyre megyek, akkor azt mondom, hogy óriási Isten élmény. Az, amit kapok. Tehát én ezért csinálom, mert egy ilyen erős Isten élmény az hónapokra elegendő táplálékot vagy muníciót ad arra, hogy keresztényként tudjak élni, hanem erős és bátor és hiteles keresztényként. Ez az, ami fontos.
És milyen kapcsolatban vagytok, ha vagytok a plébániával, vagy éppen más közösségekkel?
Természetesen van több plébániával is van kapcsolatunk. A kurziusatyáknak szoktunk ilyen plébániai munkákba is segítkezni, tehát volt csapatként, jelentünk meg például egyszer, volt egy atya, ahol egy-két ilyen melléképületet kellett lebontani, és akkor a nagykarizai kurziós brigád meg a kaposvári csapatok is összegyűltek, és gyakorlatilag egy fél nap alatt ledózaroltunk egy 3-4 melléképületet, ez az egyik, meg mit tudom én.
Valami karitatív dolog is volt?
Karitatív is, tehát szoktunk menni például a hajléktalan szárolóra, az is egy nagyon jó élmény, tehát a többi makör együtt adományokat gyűjtenek össze, és akkor utána beszélgettünk kicsit a hajléktalanokkal, tehát sok minden nagyon, nagyon, nagyon gyümölcsöző, rengeteg program van egyébként, tehát a plébánia programként tekintek, például amikor keresztutat csinálunk, vagy segítettünk például amikor volt az egyik atyának a papszentelése, tehát ott háromszor-négyszer meg kellett ebédeltetni a plébánia közösséget, és akkor ott voltunk, mint pincérek, vagy így akik elpakoltak utána a dolgok után, tehát így tehát azt gondolom, hogy igyekszünk, hogy a plébániákkal is jó viszony legyen, meg a csoportokkal, egymással is, és jó dolog az, hogy több plébánián is otthon érezhetjük magunkat.
Budapestiként én is a Szent Mihály Makörhöz tartozom. és úgy látom és élem meg, hogy a Szent Mely imakör egy szeretett közösség, ahol a feltámadt Jézus a középpont. Az ő ereje és öröme ad hitet és erőt a jó cselekedetekhez. Jézustól együtt közösen tanuljuk, hogyan tudnánk jobban szeretni szüntelenül minden élethelyzetben. Jézus barátainak hív és nevez bennünket, és nincs annál nagyobb ajándék, öröm, ha isteni barátom szeretete rajtunk, rajtam keresztül áradhat ki a világba. Ha ő szólhat az én hangomon, ha ő simogathat és ölelhet, a kezemen, karomon keresztül, ha ő találkozhat azokkal az emberekkel, akihez én jutok el. Egy évvel ezelőtt ezek a barátaim leptek meg egy ilyen ajándékkal, a 70. születésnapom alkalmával. Természetes, mint utóbb kiderült, ebben is András jelentős szerepet vállalt. A történet. Én úgy tudtam, hogy a lányom családjához érkezik délután egy baráti társaság, és erre ők serényen készülődtek is egy jó adag bográcsgulyással. Hogy ne zavarjam őket, ebéd után lefeküdtem egy kicsit szunyókálni. Arra ébredek, hogy ismerős, erős és lelkes férfi hangok éneklik a De Coloreszt, a Curzio himnuszát, indulóját a szobám ablaka alatt. A nappaliba érve még zúgott a dal, de szavam elakadt, nem tudtam bekapcsolni az énekbe, csak zokogtam örömömben, miközben karjaikban Jézus ülelt, szavaikban ő üzente, hogy szeret engem. Könnyeimen keresztül láttam ki a csillogó szemű Kaposváról, Nagykanizsáról és a környező helységekből érkező barátaimat. Ők számomra Jézus ajándékai, akik Jézus szeretetét ajándékozzák szüntelenül. Igen, erre az Isten és emberi barátságra épül közösségi életük. Most a Mária Rádió szombatesti beszélgetések műsorban hallgassuk együtt az interjú második részét.
Mire gondoltak a jövőben, hogy ez maradni fog ez az imakör, vagy van jövőbeli tervek, hogy így kicsit hogy vannak-e jövőképeitek?
Természetesen, tehát vannak jövőképeink. Szeretnénk még több imakört. Tehát igazából az lenne jó, hogyha hogy ezt az örömöt, amit az imakörben megélünk, azt el tudjuk vinni, vagy új imaköröket tudjunk alapítani. Tehát azt gondolom, hogy már akik ugye ide járunk, azok képesek arra, hogy irányítsanak akár egy másik imakört, úgyhogy akár plébániákon, vagy plébániákhoz kapcsolódóan. Én azt látom még fontos jövő képnek, hogy ne legyen zárt teljes mértékben az imakör, hanem engedjük be olyanokat is, akik ugye nem végezték el a kurziót, mert tarthatunk is elő kurziót például azáltal, hogy olyan embereket hívunk, vagy olyan embereket nek szólunk, hogy jöjjenek, akiről tudjuk, hogy azért nem idegen, vagy nem állnak távol annyira a keresztény hittől, de lehet, hogy ezt másképp élik meg. És akkor fölkészítjük ezáltal őket egy olyan találkozásra, amit mondjuk egy kurzión meg lehet élni, egy Jézussal való találkozásra például. Jó lenne, hogyha minden plébánián lenne egy kis csoport, tehát így ez, itt így azt gondolom, hogy erre még rendkívül sokat ennivaló. Szeretnénk segíteni így a csoportok alapításába is, tehát
Akkor van több ilyen imakör, mint a Szent Mihály imakör, ami a kurziónak segít, vagy csak ti vagytok egyedül?
Nem mi vagyunk egyedül, tehát ezt már sikerült szerencsére a magot így elhintetni több helyen is. Úristen mindig megadta azokat a lelkes embereket, akik ezt föl is vállalták, hogy nekiállnak ennek, és nem kevés energiát, fáradtságot és szabadidőt tettek bele abba, hogy ez elinduljon. Tehát Nagykanizsán is kialakult egy, és ott a távlati cél az, hogy ha Homokkomáromban lesz kurziót, akkor azt a helyi erők tudják vinni, és a helyi erők tudják ezt képviselni. Mert a távolságok azért mégiscsak, tehát sokat kell utazni nekünk is, hogyha el akarunk menni, ez néha probléma, de azért nem annyira. Másfelől meg tehát úgy tudunk igazából növekedni, hogyha ha teret adunk mindig új embereknek, és ők is tudják vinni egy darabig ezt a szép feladatot.
Milyen a viszonyatok a többi imakörrel? Napi, heti, vagy vannak közös programok, zarándoklatok, bármi, amit tudtak együtt részt venni a kurzió kivételével, hogy bármi külön
nagyon jó, van. Nagyon jó, hogy például Nagykanizsán, tehát ott van egy homokkomárom zarándoklat minden hónap 13-án. A főszervező az is, tehát eleinte nem volt kurziós csoport, de odaálltak mellé, tehát most együtt kurziós is a zarándoklat, meg nem is, tehát ott az egy külön egy zarándok közösség volt korábban. Látni, hogy ott is meg tudnak mozgatni esetenként 100 fölötti ember létszámot is. Tehát egy vonzó erő ez a zarándoklat. Másik irányból, mert van egy újudvari zarándok közösség is, tehát így mert Homokomárom nagy zarándok központ, ami tehát így egymásból nőnek ki ezek a dolgok nagyon szépen, és szépen gyarapszik a közösség ezáltal. Úgyhogy nagyon jó a viszony, nagyon baráti a viszony. Hát a két zarándok közösség is van meg tehát ott is a kurziós csoport, úgy tudom, hogy ott azért már szép nagy létszámú, tehát olyan 20 fő körüli, tehát ami meg elég magas, de amennyire tudom, napirenden van az, hogy ott is akár több két vagy több csoportra válnak, tehát így.
A jövőből akkor menjünk át a múltba, hogy maga ezt a kurziót, halljuk ezt a szót, de nem igazán tudunk róla semmit, hogy ki alapította, mikor alapult, és honnan jött?
Hát igazából ez a múlt századnak a 40-es éveiben Spanyolországból ered. Ez, tehát a kurzió civil kezdeményezője az Eduardo Bonin volt, ugye a kialakulásáról sokat tudunk, nagyon érdekes volt, spanyol polgárháború után alakult ez ki, a polgárháború után, hogy az ország ugye romokba emert, viszont szükség volt egy nemzeti megbékélésre, akkor szerveztek egy zarándoklatot, ez Santiago de Compostela-ba ment, ez a zarándoklat. Volt akkoriban egy olyan úgynevezett katolikus akciónak nevezett mozgalom, ami ugye a katolikus egyház megújulását szerették volna, tehát a katolikus cselekvés az azt jelenti, és akkor ők indították ezt a zarándoklatot, és a zarándoklat vezetőknek szerveztek ilyen tanfolyamokat, ami azt segítette, hogy csoportvezetőként jól működjenek. Azt is segítette még, hogy minél több fiatal eljusson akkor Santiago-ba. Ez tényleg a 100 000 ember elment erre a zarándoklatra, és az egyik ilyen zarándoklat vezető volt Bonin, aki keresztény családból származott, és ő volt az, aki tulajdonképpen kifejlesztette ezt a lelki gyakorlatot, egyhetes lelki gyakorlatból 3 naposat készítettek, és volt még egy-két atya mellette, nagyon fontos személyiség volt a Juan Hervás, aki akkor Majorka püspöke volt, és látszott, hogy civilek és papok együtt fogják ezt létrehozni, és tehát 40-es években indult ez el, tehát elterjedt először Majorka szigetén, majd onnan Spanyolországba, onnan Európába, illetve hát nagyon sok spanyol ajkú pap vagy civil juttatta el ezt Dél-Amerikába, onnan pedig Észak-Amerikába, tehát az egész világra kiterjedő lelkiségi mozgalom lett a kurzió.
Hogy jutott a Magyarországra?
Hát a Magyarországra rendszerváltás után került, 89-ben Iszka-Szentgyörgyön volt az első, tartottak egy kurziót németek, Bécs mellett Mödlingbe, de úgy volt, hogy a szinkron tolmácsolás, hát az elhiszem, hogy elég hosszú lehetett azért németből magyarra fordítva, és aztán pedig tulajdonképpen két szerzetes rendet kell megemlíteni, aki ezt fölkarolt, az egyik a Verbita, szerzetesek voltak Kőszegről, ugye, akik ugye a világ minden tájné misszionáriusok voltak, és ott tapasztalták meg ezt a kurziót. A másik pedig ugye Kanadából jött, azt hiszem, a jezsuita rész, jezsuita vonal, a Bölti Tamás egyet kell megemlíteni, aki ugye nagyon sokáig a budapesti kurzió kivezetője volt, és ő jezsuita szerzetes volt. Tehát így jött létre Magyarországra, itt nagyjából 25 000 ember biztos, hogy elvégezte már
Mondtad, hogy Eduardo Bonin volt az, aki ezt kitalálta. Mi volt szakmaügyileg? Ő pap volt? Vagy
nem, ő abszolút civil ember volt. Gabona kereskedő családból származott, tehát azt hiszem, hogy 10 gyerek közül az egyik gyerek volt, és ő katona volt sokáig, tehát 9 évig volt katona, és ő keresztényként pont itt találkozott a hadseregbe, találkozott a spanyol társadalom minden rétegével. Ő neki föltűnt az, hogy sok jó fej nem keresztény is van. De sok jó fej olyan ember van, aki egyszerűen csak éli az életét, de mégis rendkívül értékekkel rendelkezik. Tehát ugyanolyan őszinték, barátkozóak, bajtársiasak, és ott vette észre azt, hogy ezek az emberek őszintén beszéltek egymásnak a mindennapi dolgaikról, a mindennapi életükről, és nem hallgattak el negatív dolgokat sem, és azt gondolta, hogy ha mi keresztények, mi is ilyenek lennénk, ha mi is egy picit meg tudnánk ezt mutatni, meg őszintén meg tudnánk nyitni magunkat, akkor ez óriási hatással lenne, nem másokra, és innen van a kurziónak az alapötlete tulajdonképpen.
Úgy látom, hogy Eduardo Boninnak az élete és életmunkája elég jó kezekben van. Köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm Lákovics Péternek, Dufinak, és Lendvai Andrásnak, hogy részesei lehettünk a beszélgetéseteknek. Befejezésül még egy születésnapi megemlékezés. Idén volt 10 éves a Kaposvári Egyházmegyei Kurzió, ami Rumszaer Miklós atya kezdeményezésére 2010. januárjában indult, Csákói Gyula barátom vezetésével. Nagyon sokat tett és tettek érte, hogy ez a régi vágy és álom valóra válhasson. Köszönöm nekik, hogy a budapesti segítő között én is részese lehettem a sok baráttal megajándékozó 10 évnek. Isten áldja őket, Isten áldja a Kaposvári Egyházmegyei Kurziót. Ezzel búcsúzik a műsor szerkesztője, Román Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.